Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztus 1-én megkezdődött a Hungaroring teljes átépítésének második fázisa, amely az 1985-86-ban emelt főépület, a garázsok és a kiszolgáló épületek bontását jelenti. A magyaródi Forma 1-es pálya által közzétett fotókon meghökkentő a rombolás mértéke, ám ez csupán átmeneti állapot. A pályát üzemeltető Hungaroring Sport ZRT célja, hogy 2025-től a világ egyik legmodernebb pályáján rendezhessék meg a Forma 1-es magyar nagydíjat. Az Építési és Közlekedési Minisztérium és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet idén is meghirdeti kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát, amelyre önkormányzatok és munkaadók jelentkezhetnek a tavalyi évben megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformálási erőfeszítéseikkel, hirdette meg a minisztérium. A pályázatokat szeptember 30-áig lehet beadni, az eredményhirdetés novemberben várható. A kerékpározás nem csupán szabadidős tevékenység, hanem kulcsfontosságú eszköz a közlekedés zöldítésében. Segít a széndioxid kibocsátás, valamint lég- és zajszennyezés csökkentésében, illetve mérsékli a forgalmi dugókat, parkolási nehézségeket, magyarázta az EKM. Jelenleg 11 település és 10 cég vagy közintézmény viselheti a kerékpáros barát címet. Az új kiírás lehetőséget ad másoknak is, hogy pályázhassanak előző évi kerékpáros fejlesztéseikkel és szemléletformálási erőfeszítéseikkel. A MÁV szeptember 2-ától két ütemben felújítja a vasúti pályát a Miskolc és Mezőkeresztes Mezőnyárád állomás között, mintegy 27 km hosszú szakaszon. Emiatt december 4-éig jelentősen változik a menetrend a Budapest-Miskolc fővonalon, tájékoztatott a vasúttársaság. A közlemény szerint szeptember 2-ától október 18-áig Miskolc rendező pályaudvar és Nyéklátháza, valamint Nyéklátháza és Emőt között újítják fel a balvágányt, valamint éjszakánként Miskolc és Nyéklátháza között a másik vágányon is végeznek munkálatokat. Az október 19-e és december 4-e közötti időszakban Mezőkeresztes Mezőnyárád és Emőt között napközben a balvágányon dolgoznak a munkagépek, éjszakánként pedig a jobb vágányon is felújítást végeznek. A hőség miatt rövidül a kamionstopp, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A nehéz tehergépjárművek hétvégi forgalom korlátozása augusztus 17-én szombaton 15 órától, augusztus 18-án vasárnap 22 óráig, továbbá augusztus 19-én hétfőn 22 órától, augusztus 20-án kedden 22 óráig lett volna érvényben. Azonban a kamionstoppot a kiemelkedően magas hőmérséklet miatt az éjszakai időszakokban szombaton 22 óra és vasárnap reggel 6 óra között, valamint hétfő 22 óra és kedd reggel 6 óra között felfüggesztik. Színpompás programokkal várja az ünneplőket a Magyar Honvédség augusztus 20-a alkalmából a fővárosban, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A Városliget belátogatók augusztus 18-ától mától kezdve 3 napon keresztül ismerkedhetnek a modern hadsereg mindennapjaival, a katonák életével, a honvédség legújabb haditechnikai eszközeivel és harci járműveivel. Betekinthetnek a különböző alakulatok munkájába, megismerhetik például a felderítők, a tűzszerészek, a különleges műveleti katonák nem mindennapi hivatását. A Kóskároly sétányon és a mellette elhelyezkedő füves területen többek közt harcjárműveket állítanak ki. A gyermekek számára is számos lehetőséget kínálnak a kiállítók, kipróbálhatják magukat az akadálypályán, megoldhatnak játékos feladatokat, és szimulátoron keresztül betekinthetnek a repülővezetés rejtelmeibe. Híreink végén az időjárásról. Változóan, időszakosan, erősen felhős időre van kilátás, és továbbra is előfordulhatnak, a Nyugat-Dunántúlon akár ismétlődő jelleggel záporok, zivatarok. A zivatarcellák, amelyeket helyenként felhőszakadás is kísérhet, észak felé haladnak. Az északiasra forduló szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül, zivatarok mentén erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalra általában 20 fokig hűl le a levegő.
senta sirvi paleva, malta sirvi pa transportar, caminho longe, separação e sofrimento, meu amor pa vos, oi partida, vou levar, vou ta torna trazer. Senta sirvi pa levar, malta sirvi pa transportar, caminho longe, separação e sofrimento, meu amor pa vos, oi partida, vou levar, vou ta torna trazer.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: Szűz Mária mennybevételének teológiai és ikonográfiai alapjai. Páter Virtes Agyai László írása. Szűz Mária mennybevételének teológiai és ikonográfiai alapjai. A Mária ünnepek közül időben és térben, keleten és nyugaton egyaránt messze kiemelkedik a másfél évezredes ünnep, amely az ortodox keleten a Coimeterion Dormitio, a latin nyugaton pedig az Assumpció nevet viseli. A keresztények valójában közös nevezővel azt ünneplik, hogy az Isten méltó módon gondoskodott fiának édesanyjáról földi élete végén is. A rátekintés más, de a lelkület és a tisztelet ugyanaz, sőt, még tanulhatunk is egymástól. A részletek előtt elég legyen az általános megállapítás, hogy a teológiai megfontolások mellett a hit igazságok felismerésében elsődleges szerepet játszott az egyház liturgikus élete, amelyben a lélek indítatására rajzolódott ki egyre világosabban Isten anyja földi életének vége. Ezúttal is igaz az ősi törvény, lex orandi, lex credendi est. Az egyház megélt liturgiája egyúttal a hite is, másképpen a liturgia ünnepi tartalma hitigasság. Az első 300 év hallgat a témáról, és az első egyházatya Szalamiszi Epifánius, aki 315-ben egy kis júdiai faluban született, és 403-ban Cipruson hunyt el. Megtérése után végiglátogatta Egyiptom híres kopt monostorait, majd visszatérve hazájába, maga is szerzetes lett, és kolostort alapított a falujában, ahol 30 éven át élt, tehát közelről is jól ismerte a helyi hagyományt. Innét nevezték ki Szalamisz metropolitájába. Epifániosz alapvetően konzervatív ember volt. Elutasította a filozófiai fejtegetéseket, és csak a hitet tisztelte, ahogy azt a hagyomány megőrizte. A hagyomány lehető leggondosabb, pontos összefoglalására törekedett, tartózkodva attól, hogy a saját felfogásából valamit is hozzáadjon. Számunkra tanúságtétele azért is fontos, mert a tiszta forrású tradíciót kereste és adta tovább. Ezek után érdekes, hogy mit is mond Mária élete végéről. Először is megállapítja, hogy a Szentírásban nem találunk semmit Mária életéről, sem arról, hogy meghalt vagy eltemették, de arról sem, hogy nem temették el. A Szentírás teljes csöndet őriz ebben. A csoda nagysága miatt, hogy az ne okozzon túlzott meglepetést az emberek lelkének. Majd személyesen így szól. Ami engem illet, arról nem merek beszélni. Megőrzöm azt az elmémben és hallgatok. Írja Panarionjában, vagyis az eretnekségek ellen írt orvosságos szelencéjében. A Lukács evangéliumában szereplő Simeon évendülést vizsgálja, a telelkedet is tőrjárja át, Mária lehetséges vértanúsága után kutatva, majd a jelenések könyvében az elevenen égbe elragadtatást elemzi, még végül megállapítja. Lehetséges, hogy az megtörtént Máriával. Mindazonáltal nem állítom azt teljes bizonyossággal, és azt sem mondom, hogy Mária halhatatlan maradt. De arra sem következtetek, hogy halandó lenne. A Szentírás ugyanis az emberi szellem fölött áll, és ezt a pontot bizonytalanságban hagyta, hogy tiszteletben tartsa ezt a semmihez sem hasonlítható szüzet, és hogy ezzel rövidre zárjon minden alacsony és testi gondolatot ebben a tekintetben. Meghalt? Nem tudjuk. Nem sokkal később, pontosabban már nem megállapítható, ugye a 4. század vége és a 6. század eleje közt feltűnnek olyan apokrif iratok, amelyek megemlékeznek Szűz Mária Dies Natalisáról, vagyis mennyei születésnapjáról, elbeszélve a halálát és később egyre inkább a mennybevételét is. Az elbeszélések színesek és sokfélék. Elsőként a szűzanya haláláról is temetéséről szólnak, majd beszélnek a halál utáni életéről is. Két típus alakul ki közülük. Az egyik elmondja, hogy Mária teste mennybe vétetett, lelkével való újraegyesülése nélkül, így halandó teste a paradicsomban az élet fája alatt várja az utolsó ítéletet. A másik típus már helyesebb ráérzés, amikor így fogalmaz. Nagy mozgolódást támadt az egyházban, amikor elközelgett Mária életének a vége, amit az ég magasából tudtak meg. Az apostolok csodásan összesereglettek, és egymással versengve beszédeket tartottak. Ekkor Krisztus eljött, hogy magához vegye anyjának a lelkét, amit a bizánci ikonográfia bepújázó gyermek formájában ábrázol. Végül az Isten szülő teste dicsőségesen feltámadva eléri a lelkét a mennyben. 12. Pius pápa 1950. november 1-én minden szentek ünnepén tette közé Munificentissimus Deus kezdetű apostoli rendelkezését, amelyben röviden összefoglalja a dogma fejlődés legfontosabb állomásait. A szent egyházatyák és a nagy hittudósok az Isten szülő mennybevételéről úgy beszéltek ünnepi homiliáikban és szentbeszédeikben a néphez, hogy az a keresztény hívők előtt már ismeretes és elfogadott igazság, és azt még érthetőbben ki is fejtették. Az ünnep értelmét és tartalmát mélyreható érvekkel tárták hallgatóik elé. Főként azt igyekeztek világosan kifejteni, hogy ezen az ünnepen nem csak azt ünnepeljük, hogy a boldogságos Szűz Mária teste nem volt alávetve a romlandóságnak, hanem azt is, hogy ő a halál felett diadalt aratott, és egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak példájára az ő teste is megdicsőült a mennyben. Ennek az egyházi hagyományban levő igazságnak a legkiválóbb hirdetője damaszkuszi Szent János. Amikor a boldogságos Istenanya test szerinti mennybevételét párhuzamba állítja az ő többi kiválóságával és kívánságával, lángoló éke szólásából azt mondja, illő volt, hogy ő, aki szüzességét a szüléskor is sértetlenül megőrizte, halála után is megőrizte testét minden romlástól. Illő volt, hogy ő, aki teremtői gyermekeként hordozta méhében, Isten hajlékába jusson. Illő volt, hogy a jegyes, akit az atya jegyzett el, a mennyei otthonban lakjék. Illő volt, hogy ő, aki születéskor a fájdalom tőrétől mentes maradt, de amikor fiát a kereszten látta, a szívét döfte át a fájdalom tőre. Ott lássa a fiát az atya mellett trónolni. Illő volt, hogy az Isten anyjái is legyen az, ami a fiái, és hogy minden teremtmény tisztelje őt, mint Isten anyját és szolgáló leányát. A Szent Egyházatjának minden bizonyítéka és megfontolása, mint végső alapra a Szent Írásra támaszkodik, amely Isten Szent Anyját úgy állítja szemünk elé, mint aki isteni fiával a legszorosabb kapcsolatban van, és az ő emberi sorsában mindig részesedik. Főként pedig arra kell nagyon figyelnünk, hogy a szentatyák már a második századtól kezdve Szűz Máriát úgy említik, mint új Évát az új Ádám mellett. Bár alá van neki rendelve, de mégis a legszorosabb kapcsolatban van vele még abban a harcban is, amelyet az ős evangélium előrejelzése szerint az alvilági ellenséggel szemben a bűn és halál feletti teljes győzelem fejezett be. E kettő feletti győzelmet a nemzetek apostola mindig összekapcsolja írásaiban. Mivel pedig Krisztus dicsőséges feltámadása ennek az említett győzelemnek a lényeges része és egyben végső győzelmi jele, ezért ebből arra is kell következtetni, hogy Mária szűzi teste is megdicsőült, hiszen fiának ez a harca közös volt a boldogságos szűz harcával. Ugyanez az apostol ugyanis ezt mondja. Amikor ez a halandó test halhatatlanságba öltözik, akkor teljesedik be az írás szava, a győzelem elnyelte a halált. Ezért tehát Isten fölséges anyja Istennek ugyanazon egyetlen, előre elhatározott akarata szerint titokzatos módon egybe kapcsolódott Jézus Krisztussal, szepültelen fogantatásában, Isten anyaságában és sértetlen szüzességében, és azzal, hogy oly nemes társa volt megváltó Istenünknek, aki teljes diadalt aratott a bűn és annak minden következménye felett. Így Szűz Mária végül is mintett kiváltságainak legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban való romlástól, és Szent Fiához hasonlóan, legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei dicsőségbe, ahol Szent Fiának, az örökké valóság hallatlan királyának a jobbján, mint királynő tündököl. 12. Pius pápa szerint az egyházi hagyományban rejlő igazságnak a legkiválóbb hirdetője damaszkuszi Szent János, aki 645 körül a szíriai Damaszkuszban született, és 750 tájt halt meg a Jeruzsálem közelében fekvő Már Szaba kolostorban. Ő egyúttal az ortodox és katolikus egyház utolsó közösen tisztelt egyházatja, akit 13. Leó pápa 1890-ben az egyház tanítók sorába emelt. Jól ismeri a helyi hagyományt az Isten anya életének a végéről, amely szerint az apostolok isteni intésre gyűltek össze a Jeruzsálem melletti Gecemáni kertben, ahol Mária háza állott. E források alapján verset ír, amely meghatározó lett az ikonográfia fejlődése szempontjából. A vers az Isten szülőt a halálos ágyán mutatja, aki így szól a köréje sereglő apostolokhoz, Szent Fia tanítványaihoz. Vegyétek gondba az én testemet! Kéri tőlük, majd nagy tisztelettel egyszülött fiához fordul. És te, fiam és Istenem, vedd magadhoz az én lelkemet! Ahogy az Úr Jézus az ő óráján, a keresztül, a mennyei atya kezébe ajánlotta a lelkét, úgy az Isten szülő anya is a mennybe ment fia kezébe ajánlja a lelkét. Ez az a mozzanat, amely meghatározó eleme lett a keleti ikonográfiának, mind a Szentföldön, mind Konstantinápolyban. A Mária elszenderedése ikon közepén, apostoloktól körülvéve fekszik a szűzanya, amikor a mennyei dicsőség mandorlájában megjelenik a fia, és pólyába csavart kisgyermek formájában kezébe veszi szülőanyja lelkét. Ez az ikontípus nem csak keleten terjedt el, hanem főként Konstantinápoly 1204-es visszafoglalása után az ott tapasztaltak jegyében megérkezett Rómába, és megjelent a Mária elszenderedése ikon a pápai bazilikák apszis mozaikjain is. Elég csak a Santa Maria Maggiore bazilikát szemléni, a főoltár mögött ragyogó szentély mozaik nagyképe, amelyet Jacopo Torriti készített a 13. század második felében, Mária mennyei trónra vételét és megkoronázását mutatja, míg az alatta húzódó jelenet a szizonya életének végét mutatja, pontosan a keleti ikonográfia előbb említett hagyománya jegyében. Egy idős ezen alkotással Pietro Cavallini hasonló mozaik ikonja az ugyancsak római Santa Maria in Trastevere bazilikában. Lám, kelet hagyománya a legjelesebb helyeken otthonra lelt a nyugati kereszténység fővárosában is. Érdemes felidézni a már korábban említett, apolikusan hagyománytisztelő 4. századbeli júliai egyházatja Szalamiszi Epifániost értesülését Szűz Mária életkoráról. Eleink éppen olyan természetességgel voltak kíváncsiak hitük alakjainak az ismeretére, mint ahogy azt mi is napjainkban tesszük, de imán sajnos nem annyira a hitünk alakjai iránt vagyunk kíváncsiak. Az Epifániosz közvetítette hagyomány szerint Máriát a szülei 7 éves korában ajánlották fel a jeruzsálemi templomnak, ahol a kislány 6,5 évet töltött, majd további fél évet József házában. Ebben az időben történt Názáretben az angyalüdvözlet a 14 éves fiatal lány feltétlen igennyével. A hagyomány szerint ezután együtt élt a fiával a názáreti házban 30 éven át, majd elengedve nyilvános működését megkezdő gyermekét, a szolgáló lány anya alázatával követte időről időre 3 éven át a messiás gyermeket, míg nem ott állt a keresztje tövében. Ekkor már 48 éves volt Mária. Fia mennybe menetele után 24 éven át együtt maradt az Úr szeretett tanítványával, ahogy János evangéliuma is említi, attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Összegezve az említett adatokat adódik, hogy Mária 72 éves volt, amikor eljött az ő órája. A keleti hagyomány megőrizte azt az éneket, amely bizonyos értelemben a Magnifikát örömhírvételének a megfelelője. Isten anyja pedig, amikor eljött az ő órája, felújongott a lelkében. Áldalak téged, aki mindenkinek áldást osztasz. Áldást mondok dicsőséged hajlékára. Áldalak téged, aki a világosságot megteremtetted, és aki lakást vettél az én méhemben. Áldom kezed minden művét, amelyek teljes alávetettséggel engedelmeskednek neked. Áldalak téged, aki megáldottál minket. Áldom az életnek ajkadról fakadó minden igéjét, amelyet nekünk adtál. Mert hiszen megígérted nekem, hogy amikor kilépek a testből, köröttem összegyülekezik minden apostol. És ím, itt vannak most, én pedig köztünk, mint a gyümölcshozó szőlőtő, épp úgy, mint amikor te voltál velem. Áldalak téged minden áldással. Váljon valóra a másik ígéreted is, midőn engem arról biztosítottál, hogy amikor kilépek a testből, meglátsz engem. Nyugat ikonográfiája egy leegyszerűsített utat követett, amely Mária mennybevételét ábrázolja, ahogy elhagyja ezt a földi életet. A képek az angyali seregettől körülvett, és a mennyei dicsőségbe költözött Máriát mutatják, aki ugyanúgy a szolgálólány bizalmával és alázatával fogadja a sorsát. Legyen nekem a te akaratod szerint. Magyarország első templomát, az esztergomi bazilikát, az alapító szent király példáját és szándékát követve a mennybe fölvett nagyboldogasszonynak szentelték. Michelangelo Grigoletti velencei művész festette meg Tiziano Assunta képe nyomán Mária mennybevételét a főoltárra. Tiziano eredeti képe Velencében a ferencrendiek frári templomának oltárképe, és szerencsére ott is szemlélhető ma is, ahová teremtették, és ahol imádságos tisztelettel övezték mind a liturgiában, mind az egyszerű templomlátogatás során. 1516-ban bízta meg a templom ferences bérjele az akkor 26 éves Tizianót, hogy egy óriási, közel 7 méter magas képet fessen. 2 év múlva felavatták a képet, igaz, a ferencesek nem csak egy csalódottságával, mert túlságosan újszerűnek találták azt. Pedig igazi mesterművet kaptak. Igaz, Tiziano változtatott a hagyományos modellen. A mennybe fölvett Máriát nem a fia, hanem az örök atya fogadja. Belőle sugárzik fiának anyjára az aranyfény, amely a mennyei dicsőség ruhájába öltözteti azt, akit boldognak mond minden nemzedék. 100 évvel később még tovább lép és tovább egyszerűsödik a téma a harmonikus és mélyhitű Guido Reni festményén, amikor már csak a mennybe fölvett szűzanyát ábrázolja, aki a földi vörös színű köntösére égszínkép palástot kap, és keze hálás mozdulatával egyszerre maradt hálás teremtmény és választott közbenjáró. Zárjuk emlékedésünket nagy boldogasszony szentmiséjének könyörgésével. Mindenható örök Isten, te a szepültelen Szűz Máriát, fiad édesanyját, testével, lelkével az örök dicsőségbe emelted. Ott, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. Szűz Mária mennybevételének teológiai és ikonográfiai alapjairól szóló emlékedésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Darkness, holy light, and where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console. Channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, Lord. In giving of ourselves that we receive. And in dying we are born to eternal life. your channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, Lord. In giving of ourselves that we receive, and in dying we are born to eternal life. Make me a channel of your
hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, a naptár szerint lassan vége lesz a nyárnak, bár az időjárás nem ezt mutatja. A szinte trópusi hőség már-már perzsel és teszi nehezen elviselhetővé a mindennapokat. Az utcák jóval csendesebbek, a forgalom is csekélyebb. A természet áhítja az esőt, mely remélhetőleg nem sokára jönni fog, és remélhetőleg nem úgy, hogy pusztító áradat lesz belőle. Az augusztus szép hónap, legalábbis a mi családi naptárunkban. Ha gyorsan számvetést készítek, több születésnap, meg annyi névnap és házassági évforduló tarkítja, és ráadásul éppen egy kerek születésnap miatt ebben az esztendőben a nagy családi találkozónk is július helyett augusztusra esett. Ez az egyik kedvenc eseményem a nyáron. Tucatnyi gyermek, kisebbek és nagyobbak, meg annyi felnőtt, Sihedertől a szépkorúakig van együtt, két napig egy asztalnál, jókat beszélgetve, ünnepelve, hálát adva. Ilyenkor együtt megyünk a Szentmisére, ahol reggel 8 órakor tömve van a templom a balatoni településen. És ami szép és reménykeltő, hogy nagyon sok a fiatal családos hívő. A közös családi ünnepről mindig készítek egy csoportképet, és ezekre pillantva nagyon jó látni, hogy évről évre időt tudunk szakítani egymásra. Kedves hallgató, augusztus a hitélet szempontjából is igen fontos, hogy csak két dolgot említsünk, 15-e és 20-a kiemelt ünnepek. E két nap a magyarság számára valóban nagyon fontos. Szent István, látva az ország helyzetét, s hogy örökös nélkül maradt, a szűzanyának ajánlotta a koronát és az országot, így lett hazánk Regnum Marianum, vagyis Mária királysága. Így kerül sok ábrázoláson a szűzanya fejére a magyar szent korona. S ugyan több országban is történt hasonló felajánlás, sőt, a magyar történelem viharos idejében többször is, mégis Szent István felajánlása különleges volt. Mindszenti József írja több helyen, hogy a Szent Király nem csak vallási, hanem közjogi értelemben is tette ezt. Idézve sorait, hazánk 1000 éves fennállása a legnagyobb talány. Nem omlott össze annyi történelmi pörölcsapás alatt. Kiépült irtozatos sebeiből pedig elfolyt a vére, ám beteg ágyánál életmentő édesanya őrködött, a magyarok nagyasszonya. Augusztus 15-e számos európai országban munkaszüneti nap, talán majd egyszer Magyarországon is az lesz. Augusztus 20-a Szent István király ünnepe, az új kenyér ünnepe. Nemrég olvastam, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után egészen a kiegyezésig nem lehetett Szent István napját ünnepelni, hiszen a Szent Király a magyar független állam szimbóluma is volt. A két világháború között a trianoni országvesztés okozta trauma is megjelent az ünnepségekben. A kommunista hatalom nem merte megszüntetni, tartalmát azonban igyekezett átformálni. Az új kenyér mellett az 1949. augusztus 20-án kiadott alkotmány ünnepe is lett. A rendszerváltás után 1991-ben került vissza a nemzeti ünnepek sorába, az úgymond eredeti tartalommal. Augusztus 20-a a Szent István rádió és televízió közösségének is fontos nap, hiszen 2000-ben ezen a napon szólalt meg először a rádió. Kedves hallgató, ha az ünnepeknél, évfordulóknál tartunk, ehelyütt szeretnénk közzétenni rádiónk nagy támogatójának, apostolának, dr. Katona István segédpüspöknek felhívását. Mint tudjuk, püspök atya az Isten irgalmasság fáklya vívője, és 2004-ben, 20 esztendővel ezelőtt, az ő fáradozásainak is köszönhető volt, hogy kialakították Krakkóban az Isten irgalmasság bazilikájának magyar kápolnáját. Idézem hát püspök atya szavait. Köszöntöm az irgalmas Jézust szerető és az Istent kereső testvéreket. Az irgalmas Jézus mindenkit hív magához, most különösen is Krakkóba, az irgalmasság szentélyébe. Csodálatos lehetőség kiváló lelki vezetőkkel Szent II. János Pál pápa nyomában járni. Az irgalmasság szentélyében átélni, mit jelentett Szent Faustina nővér megbízatása, hogy az egész világnak hirdesse az isteni irgalmasság csodálatos misztériumát. Az ebből az alkalomból szervezett zarándoklat a legjobb lehetőséget kínálja. Lelki és szellemi gazdagodást, nagyszerű élményeket, kiváló szállást, a csúcsponton való résztvételt az irgalmasság bazilikában, az ünnepi szentmisén való résztvételt Erdő Péter bíboros úr vezetésével. Felejthetetlen élmény, páratlan lehetőség. Erre hív Jézus. Aki teheti, a Viaszakra ajánlatát fogadja el. Buzdít püspök atya a szervezett zarándoklatra, majd így folytatja. Második lehetőség a saját gépkocsival való közlekedés, harmadik lehetőség lelkipásztor vezetésével, autóbusz közlekedéssel. Vége a turista szezonnak, könnyebben lehet szállást találni. Így fogalmaz. Nekem csak arra van lehetőségem, hogy lelkesítsek, buzdítsak minél több hívőt, Isten kereső embert a vállalkozásra. Adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom Istenével és egymással. nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza a családjai körébe, és éljék az irgalmas szeretet életét. Jelszó, irgalmas szív, irgalmas szó, ima, irgalmas cselekedet. Szent II. János Pál pápa szavaival fejezem be, csak az isteni irgalmasság mentheti meg ezt a szörnyű állapotba került világot. Jézusom, bízom benned, mennyei atyánk, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas kínszenvedéseiért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Zárja gondolatait dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája, az ökumené ismétlése következik. Az egy órai hírek után a cseperedő műsorunk első felében folytatjuk beszélgetésünket Erdélyi Krisztinával, az Eger Városi Úszóklub és a Kisbéka Mozgásfejlesztő Tanoda terapeutájával. A folytatásban pedig arról szólunk, hogy a növekvő igények miatt új óvodai fejlesztő csoport létrehozásáról döntött a gyöngyösi képviselőtestület. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Mai adásunkban a Magyarországi Média a Családért díj közönségdíjas elismertje Balog Fruzsina lesz a vendégünk. Az újságíró édesanya Utak egymáshoz megtanulhatatlan házasság című írásáért kapta a kitüntetést. Két órakor ismét hírek, ezt követi Közelkép című portréműsorunk. Adásunkban Szedmák Zoltán atyával, a Miskolc Mindszenti plébánia káplányával Pap Ildikó beszélget. 3 órakor híreket sugárzunk, majd Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a masszázsról beszélget Lendvai Tíme a masszőrrel, Vályi Zsolt a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink! A mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Karkus István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tompos Péter, Turi Sarolta, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nagyobb parancs nincs. Olvasom a Márk evangéliumban. Amikor Isten csodát tesz, azt ugyan minden hatóságával műveli, de az mégis az irgalmasság szolgálatában történik. A könyörület minden kényszer és minden törvény fölé emelkedik, a szeretet mindig szabadságot hordoz és csodára képesít. És nem csak Isten, hanem az ember is rendelkezik ezzel a képességgel, ha képes szeretni. Szeress és tégy, amit akarsz, mondta Szent Ágoston, és ennek a különös mondásnak legmélyebb értelme ez, ha szereteted van, mindent véghez vihetsz, minden lehetséges a számodra, mindenható vagy. Az az ember, akinek szeretete túlhaladja a megszokott mértéket, csodákra is képes. Lisieux-i Szent Teréz írta, a szeretetben föltaláltam szent hivatásom kulcsát. Megértettem, hogyha az Anyaszentegyház misztikus teste különböző tagokból áll, akkor azok közül nem hiányozhatik a legnemesebb sem, mely valamennyibe életerőt lövel. Megértettem, hogy ennek a testnek szíve is van, és hogy ez a szív lángol, izzik a szeretettől. Megértettem, hogy a szeretet élteti és mozgatja a többi tagokat mind, és ha annak tüze elhamvadna, és ha annak lángja kialudna, az apostolok nem hirdetnék többé az evangéliumot, a vértanúk nem mondanák többet azért vérüket. Megértettem, hogy a szeretet mindennél magasztosabb, mindennél felségesebb, mert magába foglal mindent, mert a szeretet felölel, magába olvaszt minden időt, minden helyet, mert a szeretet örök és végtelen. Uram, szívem szeretet nélkül nem tud meglenni, de még sokáig kell veled menetelnem, amíg szeretetedet igazán megismerem. Akkor talán megtanulom, hogy a szeretet ott kezdődik, ahol kész leszek feltétel nélkül magamat odaadni. Szívem tele van boldogság utáni vágyjal, de ez a vágy is megkínoz, mert nem tud igazán beteljesülni. Ezért kell előbb abba a sötétségbe esnem, mely önző kívánságaimat kioltja. Csak akkor lesz a szeretetem oly erős, mint a halál. Mert akkor saját önzésem börtönét törtem át, és szabaddá lettem, mint ahogy a halál szabaddá tesz bennünket az isteni élet dicsőségére. Uram, töltsd be ürességemet, hogy szeretetet halvány sugarát mindig láthassam.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki,